Vannak-e valamilyen nyomok vagy dokumentumok, hogy Klebelsberg Kuno visszatért valaha is a szülővárosába? Nagy István, a Pécskai Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület elnöke.
Klebelsberg Kuno 2 hónaposan lett elvíve, amikor az édesapja, aki huszárszázados volt, lovas balesetbe úgy megsérült, hogy rá 1 év és 6 hónapra meghalt. Valószínűsíthető, hogy sosem tért ide vissza. Valaki a családból volt itt, mert a születési anyakönyvben, amit most a román állami levéltár aradi fiókjában őriznek, van egy bejegyzés 1877-78-ból. Valószínű, akkor kértek egy születési anyakönyv másolatot, vagy ilyesmit. Emlékét őrzi a római katolikus templom falára helyezett Erdély Magyar Közművelődés Egyesület emléktábla, és a 2000. november 11-én a templomkertbe elhelyezett Klebelsberg szobor, amit Jeca Péter, néhai temesvári szobrászművész készített.
Katona Kálmánnal, aki akkor közlekedési, étkezési, vízügyi miniszter volt, megkértem, hogy jöjjön el a magyar Golgotára 150. évfordulóra, és a LED biciklivel jöjjön.
Horváth László, a budapesti Puskás Tivadar távközlési technikum igazgatója.
4 napig tartott, míg Pestről letekertünk, de Aradon abban az időszakban nem lehetett sehol sem megszállni.
Ekkora létszámban?
Szerintem sem ekkorában se. Szálloda volt, de magyar iskola még nem létezett, vagy nem tudtuk megfizetni. Ezek után mondták, hogy itt a Kóping, a papbácsi, Heirik József Esperes úr, és itt vatikáni valutában fizettünk. Itt szálltunk meg 1999. október 5-én este 13 diák, egy miniszter, egy államtitkár, én meg a sofőr. És reggel a papbácsi azt mondta, hogy anélkül nem mehetünk el, hogy megnézzük a templomot, és mikor jöttünk a templomba, itt a falra ki volt írva, hogy itt született Magyar Pécskán Klebelsberg Kuno 1875. november 13-án. Mondtam a Kálmánnak, hogy figyelj, jövőre lesz 125 éves, csináljunk már egy szobrot. Azt mondta, hogy ha megcsinálod, akkor én felavatom. A szobornak a kisugárzása teljesen megegyezik most még 10 év után, és hogy utána olvastam Klebelsberg Kunónak. Több egyetemi tanárnak az előadását is hallgattam. Igen, Klebelsberg Kuno egy ilyen morcos, kubista tekintetű, kemény ember volt, aki tudta, hogy mit akar, és azt meg is valósította. 5000 iskolát nem lehet nyálas szájjal csinálni. Kitalálta, pénzt szerzett hozzá, megépítette, és utána ellenőrizte, mert anélkül nem megy, akkor először a pénzt lopják el, ha nem, akkor meg a tananyagot nem tartják be. Mindig azt mondom az én gyerekeimnek, hogyha Klebelsberg Kuno nem építette volna ezt az 5000 tantermet, akkor az ő nagyszülei analfabéták lettek volna, az ő szülei talán jártak volna iskolába, de belőlük biztos nem lett volna középiskolás vagy egyetemi hallgató. A magyar oktatás azt a szintet 1970-75-ben ért el, amitnek az alapjait elrakta. Kuno egy picit túllőtt. Ez volt az mi nagyon nagy szerencsénk. Akkor lehet, hogy egy kicsit több volt ennyi egyetem. Kicsit sok volt 60-70 középiskola. De azt, hogy ő csinált humán gimnáziumot, reál gimnáziumot, tantervet csinált, és így tovább, ezzel rettenetes sokat lökött azon az oktatáson, ami akkor sajnos igen erősen balkáni volt.
Az ő egész karrierje inkább az oktatás kultúra területe felé mutat, hiszen már korábban az első világháború idején is államtitkár volt a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumban.
Újvári Gábor, a Kodolányi János Főiskola tudományos rektor helyettese.
Miniszterként rengeteget támadták. A leggyakoribb vád ellene az volt, hogy luxus kiadásokat eszközöl a kultusztárca céljaira. Emögött annyi igazság volt, hogy rendkívül ügyes és rátermett politikusként, ráadásul egy vérbeli tudományos menedzserként sikerült elérnie azt, hogy a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium a 20-as éve közepétől a legjobban dotált tárca volt Magyarországon, olyannyira, hogy 1927-től már mindig 10% fölötti volt a részesedése az összállami költségvetésből. Többnyire az elítélő, becsmérlő nyilatkozatok láttak napvilágot, kevesen védték meg őt, és ez a helyzet változott meg aztán halála után, amikor rájöttek arra, hogy mi mindent alkotott, és látták azt, hogy milyen fontos volt iskolákat alapítani, ugye 5000 népiskolai tanulmányokat, tantermet és tanítói lakást építetett fel 5 év alatt. Létrehozta a külföldi magyar intézeteket, ahova magyar fiatalok mehettek magyar állami ösztöndíjjal, hogy továbbképezzék magukat Európa legjobb egyetemein, kutatóintézeteiben, és így tovább. Magyarország egy teljesen elszigetelt ország volt, Ausztriát kivéve, csupa ellenséges állammal körbevéve, és emiatt ő a kultúrát egy olyan területnek tekintette, amelynek a fejlesztésével, világszínvonalra emelésével megmutathatjuk azt, hogy nem helyes az, hogy ellenségesen állnak velünk szemben. Kiválóak vagyunk, jók vagyunk, mutassuk meg a tudományban és a kultúrában a tehetségünket.
A trianoni békediktátumot követő időszakban volt 9 évig vallásügyi és oktatásügyi miniszter. Ez mennyire volt nehéz helyzet?
Talán az egyik legnehezebb időszak volt Magyarország történetében, hiszen a 20-as évek elején külföldi és belföldi megfigyelők is úgy gondolták, hogy Magyarország egy életképtelen állammá vált a trianoni döntéssel, és abban, hogy mégse lett egy életképtelen állam, sőt, nagyon nagy szerepe volt Bethlen István miniszterelnök mellett Klebersbergnek is.
Ön is említette, hogy mai szóhasználattal kiváló menedzser volt Klebersberg Kuno, de mitől vált igazán jó államférfivá, és mi az a példa, amiből meríteniük kellene a mai politikusoknak?
A példa szerintem az, hogy a kulturális politikát és a tudománypolitikát prioritásként kell kezelni. Sajnos napjainkban nem ez a helyzet a térségünkben. Ez egy olyan hosszú távú befektetés, ami 20-30 év alatt térül meg. Nyilvánvaló 4 éves ciklusokban gondolkozó politikusok nem ilyesmit tolnak az előtérben. Államférfi nagyságáról pedig ő túl tudott tekinteni a saját szűk keretein. A Római Magyar Akadémiára küldendő művész ösztöndíjasok személyét nem ő választotta ki, nem vétózta meg, pedig megvétózhatta volna, hanem ráhagyta ezt a Országos Ösztöndíjtanácsra, ahol az ösztöndíjasok személyét elsősorban Gerevics Tibor, a kiváló művészet történész javasolta. És habár Klebersberg azokat a művészeket, akik Rómába kerültek, semmire sem tartotta, sőt, utálta őket, mégis megengedte, hogy magyar állami pénzzel kiussanak, hiszen tudta azt, hogy ehhez a területhez nála sokkal jobban ért Gerevics Tibor, és egy államférfinak ilyen politikusnak kell lennie, aki tudja azt, hogy vannak korlátai, van, ahol nem ő tudja a legjobban, hogy most mit is kéne csinálni, és akkor a megfelelő szakembernek a véleményére hagyatkozik.
A Klebersberg nap alkalmával a város másik neves szülöttéről, Mester János néhai jezsuita szerzetesről is megemlékeztek. Miért tartották fontosnak, hogy emléktáblát avassanak Mester Jánosnak?
Van néhány jeles szülötte Pécskának, vagy olyan, aki Pécskához köthető és jelentős magyar személyiség. 1994-ben a Temesvári Ormó Zsigmond Társaság helyezett el egy Ormó Zsigmond emléktáblát, 1999-ben a helyi Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület helyezte el névadójának az emléktábláját a templomfalán. Ebben a sorban még feltétlenül ott éreztük a helyét Mester Jánosnak, aki Pécskáról elszármazott pedagógiai főiskolai tanár és jezsuita szerzetes volt. Így emlékezünk elődeinkre, ápolnunk kell a múltunkat, mert aki a múltját elfelejti, az nincs, és azt látjuk, hogy a múltunk elfelejtéséért vannak, akik áldászküzdelmet vívnak. Mester János Rómában végezte az egyetemet, volt jezsuita szerzetes Belgiumban is, de életének javarészét Magyarországon élte le, 1921-től 1950-ig egyetemen oktatott pedagógiát, pszichológiát és filozófiát.
Történéné dr. Szilágyi Vilma vagyok. Az én nagyapám, meg ő volt a unokatestvérek. Mikor ő Szegedre került, ha jól emlékszem, 1928-ban megfordult nálunk ünnepek alkalmával. Meg mi is előfordult, hogy bementünk hozzá, ugye a Szent Imre kollégiumnak igazgatója volt, és akkor minket is bevittek oda, és csodáltuk az óriási könyvtárát, meg a képeit, meg a térdeplőjét, ami egy feszület előtt volt. Nem volt egy olyan gyerek dédelgető típus, de mondjuk mindig volt egy pár kedves szava hozzánk gyerekekhez. Talán a 80-as évek végén Az újságban olvastam, hogy Oláh János professzor tart előadást Mester Jánosról. Elmentem, meghallgattam, és utána mondtam neki, hogy rokonság és egy csomó iratok, bizonyítványok, fényképek, egyebek nálunk otthon megvannak, ha érdekli, és akkor elvittem hozzá, föl is használta, írt róla Mester Jánosról egy szép összefoglaló könyvet.
Mester János kedvenc mondása így hangzik, úgy kell élnünk, ahogy hiszünk, mert különben úgy kezdünk hinni, amint élünk. Ez a mondás rajta van azon az emléktáblán, amit a templom falára felszereltünk.